Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
Gazdag zenei kínálattal és családi programokkal várja a látogatókat a Torockói Dunanapok május 29-e és 31-e között. Stúdió vendégünk Agócs Gergely népzenész, néprajzkutató. Az irodalom éjszakáját idén rendhagyó módon egyetlen városban, Debrecenben rendezik meg. Május 29-én indul Egerben a Gárdonyi Nyitott Tér Fesztivál, és különleges kiállítás várja a látogatókat Veszprémben, a Petőfi Színházban. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják, a mai adás szerkesztője Márta Renátó. Tizenkettedik alkalommal rendezik meg a Dunanapokat a székelyföldi Európa Nostra díjas Torockón. Mindig a Nemzeti Összetartozás napjához, június 4-éhez közeli hétvégén, ami most 29-én kezdődik. A rendezvénysorozat nem csak jó kikapcsolódást ígér, hanem felhívja a figyelmet kulturális örökségünkre, és célja, hogy erősítse a nemzeti összetartozás érzését. A stúdióban Agócs Gergely népzenészt, néprajzkutatót köszöntöm. Jó napot kívánok!
Tiszteletem!
Visszajáró vendég már Torockón, ugye?
Így van, a Dunaházban több alkalommal tartottam már ilyen mesterkurzusokat. Igaz, akkor ott népmeséről volt szó.
Most viszont zenélni fog a Fonó zenekarral. A hely gyönyörű.
Csodálatos, igen.
Milyen szokott lenni ott a hangulat?
Én mindig örülök a határon túli magyar településeken megszervezett koncerteknek, mert mindig valahogy az az érzésem, hogy ott még megmaradt talán valami inkább abból a lelkületből, amelyet nagyapáink még úgy fejeztek ki, hogy egymástól azt kérdezték, hogy mi a te nótád? Ugyanis volt egy aktív dalkészletük, egy olyan zenei kultúrája volt még annak a korosztálynak, amelyik nem csak passzívan fogyasztotta mások által legyártott zenei termékeket, hanem aktívan használta a saját zenei kultúráját, tehát hogy ők énekeltek.
Kifejezték örömüket, bánatukat.
Így van, tehát az önkifejezésnek az eszköze. És talán valami még megmaradt jobban ezeken a határon túli területeken, és hát hamar említette a Fonó zenekart, amikor a trianoni békediktátum 100. évfordulója volt, akkor ennek emlékére mi összeállítottunk a zenekarommal egy produkciót, a Tanúhegyek címet viselte. Meghívtunk ebbe a produkcióba 10 vendégművészt, bár ők biztos nem tartják művészeknek magukat, hiszen ezek pásztoremberek, parasztasszonyok voltak. A 10 elcsatolt régiónak a hagyományőrzői énekesek, hangszeres előadók, szólisták, és mi pedig muzsikáltuk az ő dalaikhoz azt, amit ezeken a vidékeken mi eltanultunk.
De a Fonó zenekarban is vannak, akik a mai határokon túlról származnak, például ön.
Itt vagyok mindjárt én is, de Pál István Szalonda barátunk, ugye egy ilyen kárpátai családból származik, ezért talán különös vonzalommal viseltetünk, vagy plusz egy motiváció, hogy ezeknek az elcsatolt területeknek a hagyományos zenei kultúrájával foglalkozzunk.
Tehát a magyarság évszázados dallamait és a szomszéd népek zenéjét is megmutatják.
Így van, és ez nagyon fontos, mert amikor a Nemzeti Összetartozás napjáról beszélünk, a trianoni békediktátumról emlékezünk meg, akkor ritkán kerül szóba az, hogy mi nem csak a határon túli magyarokat és az ő régióikat vesztettük el, hanem elveszítettünk valami legalább annyira fontosat. Elveszítettük a magyar királyságnak a nemzetiségeit is, illetve azoknak legnagyobb kiterjedésű régióit, és ezek sok esetben olyanok voltak, akik ugyanúgy ontották vérüket a magyar hazáért. Hát a Braniszkói ütközetben Gulyon Richard vezényszava alatt leginkább a környék sárosi szlovák falvaiból verbúválódott legények mentek neki a császári csapatoknak, és csomó ilyet mondhatnánk Samuel Timont vagy Daniel Kremant, akik vitézlő Rákóczi Ferenc fejedelmünknek voltak, ma így mondanánk, mai szóval, hogy a szlovák nyelvű sajtófőnökei, tehát hogy ők a Tótajkó alattvalóikhoz, amikor szózatot intéztek a főuraink, akkor arra megvoltak az embereik, akik ezt lefordítják szlovák nyelvre, és ez egy nagyon szép előfutára a megbékélő nemzetiségpolitikának, ami ma már a magyar valóságot jellemzi.
A népzenét mások is képviselik majd a Dunanapokon, például a Dalinda ének együttes, Berec István pedig táncházba hívja a közönséget, az is biztosan fergeteges lesz.
Természetesen, és Berec Pityu barátomat ismerve, a környéknek, a szűk környezetnek a hagyományos táncaira, dallamaira erősen épít majd, amikor a táncházat vezeti, hiszen nem csak kiválóan táncolja itt a Maroskő Küllőközének, vagy akár Aranyos Széknek a táncait, hanem, és ennek örülök, hogy utóbbi időben édesapjával, akivel szintén jó cimborák vagyunk, amikor szerveznek közös koncerteket, akkor a furuljázását is megmutatja. Kiválóan furuljázik a Pityó. Hát biztos a táncházban nem fog, de majd mi igyekszünk a koncerten ezt is pótolni.
Délvidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből is lesznek fellépők, viszont a népzene mellett pop, rock, swing is hallatszik majd Torockón. Ezek jól megférnek egymással?
Hogyha jó messze vagyunk egymástól, akkor bizony jól megférünk, és hát muzsikáltam én például jazzzenekarban is, és ott ki tudtuk találni, hogy a magyar népzenei dalomon, ott is csak ugyanezt játszottam, mint mondjuk a fonózenekar koncertjein, tehát hogy hagyományhű magyar népzenét, de ott ki tudtuk találni, hogy hogyan tudjon jól megszólalni a jazz zenei környezetében egy-egy magyar népdal, vagy egy-egy magyar népi hangszer. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a műfajok nem véletlenül jöttek létre a világon, és most valahogy egy ilyen kort élünk, hogy nem csak a zenében látjuk azt, hogy hát az annyira jó muzsikus, mert az A-t milyen izgalmasan ötvözi a B-vel, és még meg is fűszerezi a C-vel.
Jól érzem, hogy nem nagyon szereti a műfajokon átívelő zenét?
Még magam is készítettem ilyen zenéket, csak azt mondom, hogy önmagában egy-egy műfajnak a keretrendszerében létrehozott, létrejött értékeket is érdemes nekünk megfigyelni, és érdemes elmélyülni bennük. Rólunk gyakran elhangzik az, hogy a múltból táplálkozó zenéket használunk, pedig a mi hagyományőrző mestereink közül nagyon sokan élnek. Tehát ők lehet, hogy már idősek, de a jelen képviselői, én azt gondolom, hogy nem csak a múlt fontos a népzene értékei közül, nem csak az, hogy ezt már nagyapáink, dédapáink is énekelték, vagy muzsikálták, hanem van egy másik nagyon fontos tulajdonsága a népzenének, mégpedig az, hogy lokális. Tehát, hogy nem globális. Hogy amikor felmegyünk a színpadra, és eljátszunk mondjuk egy szilárdsági összeállítást, hát ott élnek magyarok. A mi tájainkon kialakult hagyományos kultúra és annak értékei azok adják a mi valamienségeinket. Ezt a valamienségünket képes kifejezni a népzene, és nem képes kifejezni a swing.
A nemrég elhunyt Sebő Ferenc mondta, hogy a hagyományt nem ápolni kell, hiszen nem beteg, nem őrizni kell, hiszen nem rab, hanem meg kell élni.
Így van, mi mindig erre törekszünk, és szomorú, de talán elmondhatom, hogy erre a torockói koncertre úgy indul a fonózenekar, hogy muzsikálunk egyet Ferinek, Feri barátunknak az ő búcsúztatóján, és onnan a Farkasréti temetőből indulunk. Amorú, de talán elmondhatom, hogy erre a torockói koncertre úgy indul a fonózenekar, hogy muzsikálunk egyet Ferinek, Feri barátunknak az ő búcsúztatóján, és onnan a Farkasréti temetőből indulunk a toroszkói koncertre, úgyhogy tehát ez nagyon jó meg fogja adni ennek a koncertnek a hangulatát, mert én azt gondolom, hogy Feri is örülne annak, hogyha nem búslakodva, hanem egy kis emelkedett lelkülettel lépnénk ki a színpadra, és szerintem sikerülni fog.
És mit játszanak Torockón?
Ennek a Tanúhegyek című produkciónknak a zeneszámaiból is válogatunk. Biztos, hogy lesz gömöri, bodrogközi, kalotaszegi, mezőségi, vagy akár gyimesi muzsika is. Sőt, még őrvidékit is játszunk.
Mindez hallható lesz tehát a pénteken kezdődő torockói Dunanapokon. Aki nem tud elmenni a helyszínre, az júniusban megnézheti majd felvételről a három részes összefoglalót a Dunavört tűzi műsorára június 14-én és az azt követő további két szombaton. Agós Gergely népzenész, néprajzkutató volt a vendégünk, aki a Fonó zenekarral lép fel. Köszönjük, hogy eljött.
Én köszönöm a meghívást.
Műsorvezető Nádási Anikó.
Az irodalom éjszakájának idén kizárólag Debrecen ad otthont. A háromnapos programsorozatot május 29-e és 31-e között rendezik. Gál Róbertet, a budapesti Cseh Centrum munkatársát, az irodalom éjszakájának programszervezőjét hallják.
Debrecenben, Budapesttel párhuzamosan már 8 alkalommal rendeztünk, tehát ez lesz a 8. alkalom, amikor irodalom éjszakája esemény zajlik. 2019-től dolgozunk együtt a debreceni Csokonai Színházzal, amely az idén ráadásul a 160. születésnapját ünnepli, tehát hogy számukra is ez egy ilyen jubileumi év, és ez pedig a 8. közös évadunk lesz. Budapesten az idei évben sajnos különböző technikai okok miatt nem sikerült az eseményt megszervezni, úgyhogy arra próbálunk biztatni mindenkit, akinek van lehetősége, hogy akkor látogasson el ennek az alkalomnak a kedvéért Debrecenbe, és ott csatlakozzon hozzánk a felolvasásokon. Egyrészt szeretnénk megismertetni az olvasókkal, a közönséggel a mai kortárs világirodalmat. Ennek döntő többsége európai, de képviselteti magát Dél-Korea, Japán, Törökország, Izrael, amelyek ugye Európán kívüli országok, és a kortárs irodalmat, amely úgy érezzük, hogy megérdemli ezt a segítséget, az érdekes helyszínek kiválasztásával, ahhoz zajlanak ezek a felolvasások, illetve a nagyszerű színészek, akik ezeket a szövegeket felolvassák, ők azok a további vonzó pontok, amelyeknek köszönhetően szeretnénk, hogy a hallgatóság kíváncsian várja és ismerkedjen ezekkel a regényekkel, amelyekből, ha egy jó részletet meghallgatott, akkor arra gondolunk, hogy nagyobb az esélye, hogy ezt a könyvet utána beszerzi, és az egész könyvet elolvassa.
Ön a budapesti Cseh Centrum munkatársa, a cseh irodalom is megjelenik majd a fesztiválon?
Természetesen a cseh irodalom is a kezdetektől része ennek a programnak, és annyi az apropója a Cseh Centrumos részvételnek, hogy magában az irodalom éjszakája, ez egy olyan projekt, amely Prágában született, prágai központunk ötlete volt, és ezt az ötletet Prágán és Prágán kívül más európai fővárosokban, illetve további helyszíneken is próbáljuk meghonosítani. És ez végül is ugye Magyarországon 2016-ban került sor először az irodalom éjszakája megrendezésére, és akkor így 19-től már Debrecenben is vagyunk, úgyhogy így alakultak a dolgok folyamatosan.
Irodalom éjszakája Debrecenben május 29-e és 31-e között. Márta Renátó kérdezte Gál Róbertet. Mindennapi kiállítás várja a látogatókat Veszprémben a Petőfi Színház előterében. A koronázási palást hatalmas másolatát nézhetik meg az aulában. A Magyar Állami Operaház műhelyében készítettek több másolatot is, ezek közül egyet Székesfehérváron, a Királyok városában állítottak ki, Veszprémbe a Királynék városába pedig a tavaly bemutatott nagy sikerű István a Király rockopera miatt került a replika. A riporter Felszegi Csaba.
Óber Frank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója. Hogyan került ide a palást?
Okvás Szilveszter kereste meg polgármester urat, hogy elkészítettek több példányt a palásból. Ez egy ilyen replika, amelyet különböző helyeken szeretnének elhelyezni. Székesfehérváron is, a Királyok városában is, természetesen itt Veszprémben, a Királynék városában. És hát ugye itt tudva lévő, hogy a kolostorok és kertek területén Gizella királynőnek a utasítás, illetve hát vezetésével készültek ezek, sok asszony és kedves nővér készítette el az István király palástot, amelynek hát a replikáját kapta meg Veszprém, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, különösen aktuális, hiszen most az István a király
előadás megy bőven.
Így van, játszok és ünnepélyes keretek között egy ilyen előadás előtt került átadásra. Most itt van ez nálunk augusztusig, és aztán akkor elkészül a Várkapunál, ott a fogadótér és hát ilyen galéria, akkor oda fog átkerülni, és ott csodálhatják meg a nézők. Addig itt a Veszprémi Petőfi Színház előcsarnokában láthatják a palást. Egyébként az állam alapítás 1025. évfordulójára készült. Ókovács Szilveszter az ő felkérésére készítették az operaház műhelyeiben.
Olyan 2,5 méter szer, talán 1,5 méteres a palást, irdatlan méretű. Csak a színházi előadások nézői nézhetik meg, vagy nyilvánosan bejöhet bárki megnézni?
Amikor előadásunk van, akkor vannak nyitva ugye az ajtók itt a főbejáraton, tehát akkor mindenki be tud jönni és meg tudja csodálni, tehát ez egy ingyenes lehetőség, de természetesen akik előadásra jönnek, azok szoktak elsősorban itt megállni. Ha valaki leleményes és éppen akkor jön, amikor egy órával kezdés előtt nyit a színház, természetesen megnézheti.
Ez egy egészen hű másolat?
Igen, mondhatjuk, hát nyilván nem az a hímzett vastag, amit látunk a Nemzeti Múzeumban, de egy nagyon hiteles replika, és nagyon szépen visszaadja a palástot, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy itt láthatjuk. Kifejezetten nagyon jól esik nekik, hogy itt megállnak, sőt fotózkodnak is vele, és érzem azt, hogy ennek van egy töltése. Tehát magának a Veszprémi Petőfi Színháznak is van, és ennek az előcsarnoknak is van, magának az előadásnak is van, és az, hogy ez a palást is ide került, ez ilyen nyomatékkal hat az emberekre, és büszkék erre, hiszen azért, aki egy picit elgondolkodik, és bekapcsolja a szívét, lelkét, az büszke arra, hogy magyar, és büszke arra, hogy ilyen csodálatos koronázási ékszereink vannak, és maga a palást, az egy nagy büszkeségünk.
Veszprémi Petőfi Színház előterében nézhető meg a koronázási palást másolata. Nyitott tér nevű fesztiválon mutatja be a jövő évad műsorát és alkotóit az Egri Gárdonyi Géza Színház. Május 29-e és 31-e között olyan interaktív programokkal várják a közönséget, mint a színészek által vezetett kulisszajárások, a közös városi biciklizés vagy az évad hirdető beszélgetések. A program sokszínűsége tükrözi az új vezetőség tervét, hogy minden korosztályt megszólítva modern és befogadó színházként erősítse meg az intézmény helyét Eger szívében. Szabó Sebestyén Lászlót, a társulat művészeti vezetőjét Pilisi Csenge kérdezte.
Olyan programokat igyekeztünk összehangolni és összerakni, ami valós találkozásokra ad lehetőséget, és ezért is gondoltuk, hogy az egyik napon, ezen a háromnapos fesztiválon, a középsőn kiköltözünk a dobótérre, és ott egy kávéházi jellegű sarkot fogunk berendezni, ahol nyitott szakmai beszélgetések lesznek. Az a reményem, hogy akár a járókelők, akik csak éppen elkapnak egy beszélgetésből valamit, kedvük támad arra, hogy csatlakozzanak hozzánk. Más programok is lesznek, gyerekeknek lesz kézműves foglalkozás, de ott én azt gondolom, hogy az igazi fontos dolog az, hogy mi találkozzunk a korábbi és a leendő nézőinkkel, akik megismerhetik az alkotókat, akik majd a következő évadban csatlakoznak a Gárdonyi Géza Színház társulatához. Rendezőkkel is lehet majd találkozni, és régi és új színészekkel is lesznek majd beszélgetések.
Hogy látom a programot, ez olyan lesz, mint egy összművészeti fesztivál.
Például improvizációs összművészeti előadás, koncert, felolvasó est, táncház, mindenből egy kicsi-kicsi kóstolót szeretnénk adni a nézőknek azokból a programokból, amiket tervezünk itt a következő években.
Jól sejtem, hogy ez nem csak a színházi munkáról szól, kinyitják valóban a kapuit a színháznak, és beengedik egy picit a kulisszák mögé is a nézőt.
Igen, én azt gondolom, hogy az ilyen alkalmak, és amiket majd tervezünk a jövőben is, ezek nagyon jók arra, hogy az ember valójában azon túl, hogy megnéz egy előadást mondjuk, megérezze azt, hogy meglássa azt, hogy miért fontos egy színház, vagy mire is lehet való egy színház, vagy miért is van egy városnak színháza, ami nyilván a legfontosabb az, hogy jó színészek, jó rendezők, jó társulat és jó előadások szülessenek, de ezen túl ez egy folyamatosan pezsgő, vitatkozni képes fórum kell, hogy legyen, én azt gondolom, egy mai modern, úgynevezett városi színház. Nagyon sok szerepet kell egyszerre betöltenie, és nekünk ezeket a felelősségeket magunkra kell venni, mint színház csinálóknak, és ennek része az, hogy közvetlenül lehessen találkozni a színháznak a dolgozóival, és ott lehessen eszméket cserélni. Majd későbbiekben ugye tervezünk nagyon sok közönség találkozót, például, ahol adott előadások kapcsán az emberek megoszthatják egymással a gondolataikat.
Beszélgetnek majd arról is, hogy mi kerül a színpadra a következő évadban?
Ez a kínálat, vagy ez a paletta, igyekezett és igyekszik minél szélesebb nézőközönséget megszólítani.
A Hovadiszt, amit ön rendez, ez is erről szól?
Igen, ez a Hová mi egy uram. Tudatosan nyilván ez az úgynevezett nyitó előadásunk. Az anyagon, ezen az előadáson keresztül szeretném valahogy boncolgatni azt a kérdést, hogy hová is tartunk mi, akár mint egy szűk közösség, akár mint egy nagyobb közösség, akár Magyarország, akár egy új generáció, vagy Európa, tehát hogy ebben a nagyon furcsa világban mi az a közösség, és melyik az a közösség, ahol az ember társakra tud találni, és össze tud kapaszkodni, mik azok a fogózkodók, amik át tudnak minket segíteni a nehézségeken. Ezért választottam ezt a címet, azon túl, hogy ez egy legendás cím, egy legendás mű, nagy kihívás lesz mindannyiunk számára.
Nyitott térfesztivál Egerben május 29-e és 31-e között. Klasszikus zene napján, május 30-án Kocsis Zoltán kétszeres Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongora művészre, karmesterre és zeneszerzőre, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar egykori főzeneigazgatójára emlékezik a Zeneakadémia. Tiszteletére 2021-ben jelölték ki születésnapját a Magyar Muzsika ünnepének. Holnap a kalendárium vendége lesz Perényi Miklós Gordonka művész, a Zeneakadémiai koncert egyik főszereplője. A hangverseny szombaton este 7:30-kor kezdődik. A klasszikus értékeket Liszt és Kodály, az Ave Maria és a Magyar Népzene sorozata képviseli, mindkettő Kocsis átiratában. De Perényi Miklós hangszerén felhangzik Dohnányi ritkán hallható remeke, a hangversenydarab csellóra és zenekarra is. Kortárs ópuszként pedig Gyöngyösi Levente műve, a Missa Vanitas Vanitatum zárja a műsort. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló koncerten Nagy Panka, Dékán Jenő, Csővári Csilla és Cserményi Zsombor énekét hallhatjuk. Dohnányi ritkán felbukkanó remeke, a hangversenydarab csellóra és zenekarra megszólalásakor pedig az egyik legnagyobb magyar zenei előadó művész. Holnapi vendégünk Perényi Miklós játékában gyönyörködhetünk. Most adásunk végén Dohnányi Ernő szerzeményét halljuk. Kalendárium hangzott el a Kossuth Rádióban. A szerkesztő Márta Renátó, a hangmérnök Rácz Dorottya volt ma. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották. Viszont hallásra!